Na hát, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Sziasztok, mind akik itt vagytok. Kitűnő, mind akik itt vagytok, mind akik online vagytok velünk. Isten hozott benneteket, örülünk nektek. Különleges napok ezek, mert egy különleges pandémiában vagyunk, és Isten velünk van. És valójában csak sok reménységünk van az Úr Jézus Krisztusban, úgyhogy még egyszer Isten hozott, jó látni benneteket, látom, hogy küldtök szívecskéket, meg különböző dolgokat, már ez nem nektek szól, hanem online, és lesz az alkalom után Zoom közösség is online, úgyhogy gyertek, csatlakozzatok be, legyünk együtt. Jó, gyertek, kezdjük egy imádsággal, utána Efézus 5-ből fogunk olvasni, és készítsük fel a szívünket. Igen, legyen hely számára, Isten igének, Isten igé számára a szívünkben. Mennyi atyánk, meghajtjuk a szívünket te előtted. Elismerünk téged, mint Úr mindenek felett. Köszönjük neked, hogy a fiadat Jézust értünk adtad. Atyánk, csak imádkozunk azért, hogy a Szent Szellem által képesek legyünk hallani a te igédet szelídséggel, alázattal, és hogy a te beoltott igéd az megmenthesse a mi lelkünket. Ramadj fókuszáltságot, összpontosítást mind azoknak, akik itt vagyunk, és mind azoknak, akik online vannak velünk, vagy lesznek velünk. És nagy hála van a szívünkben, Urunk, az üdvösségünkért, azért, hogy a gyermekeid vagyunk, azért, hogy hozzád tartozunk. Köszönjük az igédnek a világosságát, a definíciót, amit behoz az életünkbe, a meghatározást, és köszönjük azt, hogy nem kell sötétben járnunk. Tied az elsőbség és a te igédé ma este. Köszönjük neked, Jézus fiad nevében. Amen. Amen. Na, az Efézus 5-ből fogunk olvasni, és az itt lévőknek már említettem, hogy remélem, hogy sikerül összerakni ezeket a verseket. 17 verset fogunk megnézni, és ígérem, hogyha figyelsz és összpontosítasz, és csak követed a gondolatmenetet, ami a verseken átmegy, akkor biztos vagy benne, hogy Isten igéje szólni fog hozzád, és adni fog neked, világosságot fog hozni a szívedben. Az 5. verstől, vagy 5. fejezet első 17 versét olvasom, és csak hallgass figyelmesen, ez Isten igéje. Legyetek azért Isten követői, mint szeretett gyermekek. És járjatok szeretetben, amint Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul Istennek kedves, jó illatként. Paráznaság pedig és bármiféle tisztátalanság vagy kapzsiság még szóba se jöjjön köztetek, amint az a szentekhez méltó. Sem trágáság vagy bolond kétértelmű beszéd, amely illetlen, hanem inkább hálaadás. Mert azt jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy kapzsinak, aki bálványimádó, sincs öröksége a Krisztus és Isten országában. Senki titeket be ne csapjon üres beszédekkel, mert ezek miatt jön el Isten haragja a hitetlenség fiaira. azért ne legyetek részesei ezeknek. Mert egykor sötétség voltatok, most pedig világosság az Úrban, tehát járjatok úgy, mint a világosság gyermekei. Mert a világosság gyümölcse minden jóságban, igazságban és valóságban van. Vizsgáljátok meg, hogy mi kedves az Úrnak. És ne legyen részetek a sötétség gyümölcstelen cselekedeteiben, hanem inkább leleplezzétek azokat. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. Mindaz pedig, amit a világosság leleplez, napvilágra jön. Mert minden, ami napvilágra jön, világosság. Azért mondja, ébredj fel, aki alszol, és támadj fel a halálból, és felragyog neked, Krisztus. Jól gondoljátok meg azért, hogyan járjatok. Nem mint esztelenek, hanem mint bölcsek. Áron is megvegyétek az alkalmat, mert a napok gonoszak. Azért ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, hogy mi az Úr akarata. Na hát, ezeket a verseket fogjuk megnézni, és emlékeztek arra, hogy az efézusi levélnek van ez az egyik felépítése, ez az ülni, járni és állni, megállni. És az első három fejezet az arról szól, hogy ülni, hogy mennyi helyeken ülünk, hogy van egy örökségünk, hogy van egy hihetetlen gazdagsága, szellemi gazdagság, amit az Úr Jézus megszerzett számunkra, és fontos, hogy megtanuljunk ülni és megérteni az azonosságunkat. A negyedik fejezettől a járásról van szó, és itt az ötödik fejezetben jócskán a járásról van szó. Tulajdonképpen hatszor szerepel ez a kifejezés, hogy járás az efézusi levélben, és ez mindig a gyakorlati életről szól, hogy hogyan élünk az életvitelünk, hogy hogyan élünk itt ebben a világban napról napra, hogyan visszük alkalmazást. Mondhatjuk azt, hogy amikor az autónak a kerekei találkoznak a betonnal, az úttesttel, az a rész, az ahol megvan az a találkozás, ez a járás. Az első három fejezet az nem egy ilyen találkozást ad, hanem egy mennyei helyet, hogy a fejünk a mennybe lehessen. De aztán ezek a fejezetek arról beszélnek, hogy a lábunk viszont itt van a földön, és hogy van egy gyakorlati életünk, és egy gyakorlati járásunk. És ezek a fejezetek erről beszélnek, és az első alkalom, amikor ez a járás szó szerepel az efézusi levélben, az a másik fejezet 10. vers, ahol, és biztosan ismeritek sokan, ahol azt mondja, hogy mert az ő alkotása vagyunk, teremtettünk Krisztus Jézusban, jó cselekedetekre, melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Hogy az ő remek műve vagyunk, és hogy Jézus Krisztusban lettünk alkotva, és új teremtésekként, és jó cselekedetekre lettünk alkotva, jó cselekedetekre teremtve, hogy azokban járunk, és ezeket Isten előre készítette. Tehát a keresztény élet a gyakorlatban, hogy a lábunk jár, és éljük napról napra az életünket, az nem egy passzív élet. Sem nem egy elvont élet, sem nem egy olyan, ami nem illeszkedik ide, hanem egy olyan élet, ahol Isten elkészített számunkra egy nagy csomó lehetőséget, hogy azt a rengeteg szeretetet, amit kaptunk, leleplezzük, azt a rengeteg befektetést, amit kapunk, azt továbbadjuk. Hogy kiöntsük mindazt, amit így napról napra, hétről hétre kapunk Istentől, és hogy járjunk, legyen egy megszentelt, egy más járásunk, mint a világnak, és erről szólnak ezek a versek. És ezek előre elkészített jó cselekedetek. Tehát ezek nem olyan dolgok, amiket mi megpróbálunk most jó cselekedni, erőlködni, hanem Isten előre elkészítette számunkra. Minket az ő gyermekeivé tett, felkészített bennünket, és most járhatunk előre elkészített jó cselekedetekben. És ezzel így indít az ötödik fejezet első versében, hogy legyetek azért, csak hallgassd ezt, Isten követői, mint szeretett gyermekek. Oké? Okay? Tehát legyetek azért, csak figyelj erre, Isten követői, ami azt jelenti, hogy imitátorai, utánzói, követői, Isten követői legyünk, mint szeretett gyermekek. És mindig, csak egy kicsit a Biblia tanulmányozás, az mindig, amikor az igét olvasod, és ezt olvasod, hogy legyetek azért, akkor mindig kíváncsi vagy, hogy miért. Így van? És vissza kell menned az előző szakaszhoz, vagy az előző vershez, mert az eredetiben nem voltak fejezett megjelölések, hanem a gondolatnak van egy folyama. Az előző vers az az, amiről tulajdonképpen beszéltünk múlt héten, meg a múlt előtti héten. 32. vers azt mondja, ellenkezőleg legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Oké, tehát ezért, milyen Isten? Mert Isten jóságos, mert Isten irgalmas, mert Isten megbocsátott nekünk a Krisztusban, ezért legyetek ti is most követői Istennek, legyetek bátran jóságosak, irgalmasok, megbocsátván egymásnak. A jóságos az a görög szó, az a Krisztus, ami azt jelenti, hogy kedves és jó, és hogy Isten ad lehetőséget bőségesen a napjainkban, a munkahelyen, a családunkban, a házastársunkkal, a gyülekezetünkben, a testvéreinkkel, hogy jóságosak legyünk, hogy keressük azt a szükséget, ami ott van az életében, hogy megpróbáljuk betölteni azt Isten erőforrásaiból, hogy Krisztus, hogy jóságosak legyünk. Az első századokban a keresztények, ahogy a Szent Szellemben jártak, nagyon elütöttek a világtól, telve voltak jóságossággal, Krisztus, sőt, használták ezt a kifejezést, ugye, mert a Krisztus, ez a kedvesség, jóság, ez olyan, mint a Krisztus, a Krisztus, és hogy Krisztus, Krisztus, és hogy a keresztények a krisztusiak és krisztusiak, kedvesek és jóságosak. Egyszerűen erről az életmódról vagy életstílusról ír nekünk az írás. Róma 12-ben, mikor beszél az ellenségről és a gonoszról, akkor azt mondja, hogy az utolsó versben, ne győzettessetek le a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzzétek le. Hogy csak így bátran, sok jóság, sok szeretet. Krisztus testében ugyanígy a gyülekezetben. Nem gyanakvás, nem méricskélés, nem mérlegre tesszük egymást, nem hozzuk a colostokot vagy a centit, hogy méricskéljük, megpróbáljuk így valamilyen emberi módon bekategorizálni egymást, hanem legyünk bátran jóságosak, kedvesek, irgalmasok, megbocsátván egymásnak, amiképpen Isten megbocsátott nekünk a Krisztusba, legyetek azért, 5-1, Isten követői. Isten követői. Figyeljetek, a második legjobb dolog a világon, az első legjobb dolog a világon az az, hogy szeretve vagyunk, feltétel nélkül Isten által folyamatosan, állandóan, pillanatról pillanatra, mérhetetlen, végtelen, minden ismeretet felül múló szeretettel. Ez a legámulatosabb dolog. A második legámulatosabb dolog az az, hogy mi szerethetünk, mi jóságosak lehetünk, mi irgalmasak lehetünk, mi megbocsáthatunk. És ez egy aktív dolog, azért, mert az első, az megadja az értékünket, így van? Azt hiszem, ha jól emlékszem, az értékünket, hogy szeretve vagyok, a második pedig megadja a célomat. Így van, a célomat ebben az életben, hogy szeressek. És valóban így van. Szeretni jó, vagy van ez a jónak lenni jó, egyébként ez abszolút így van, nem azért, hogy büszkék legyünk, így van, mert van ebben a jónak lenni jó, ez azért, mint jó emberek vagyunk. Nem azért, hanem egyszerűen azért, mert ez Isten természete. És most már nekünk, mint Isten gyermekeinknek ez a természetünk, hogy függetlenül más emberektől, függetlenül a körülményeinktől Isten követői lehetünk, és jóságosak lehetünk, és szerethetünk, és megbocsáthatunk másoknak, és hogy ebben bővölködhetünk. Úgyhogy azt mondja, hogy legyetek azért az Isten követői, mint szeretett gyermekek. Oké, tehát látjátok azt, hogy a motiváció, amiért Isten követői lehetünk, és hogy jók és szerethetünk, és ezt kifejezhetjük, és szolgálhatjuk egymást, és szolgálhatunk másokat, a motiváció az az, hogy mi szeretett gyermekek vagyunk. Tehát van egy olyan előnyünk, van egy olyan pozíciónk, van egy olyan valóság, hogy mi Isten szeretett gyermekei vagyunk 24/7-ben, és most mi éppen ezért szerethetünk. És Isten gyermekei vagyunk, és ez egy másik dolog, hogy isteni természettel bírunk. Oké? Isteni természettel bírunk. Tehát tulajdonképpen, majd mindjárt meg fogjuk látni, ez a természeted. Ilyen vagy. Ez vagy te valójában. Azt mondod, hát én ezen tűnődöm, ezt nem érzem, hogy ez lenne a természetem. Nem látom, hogy ez... Várj csak meg! Örökké az örökké valóságba. Nagyon nyilvánvaló, hogy ez a természeted. Most azonban itt vagyunk a világban, ami a bűn által meg van romolva, és a bűn és a halál testében vagyunk, ami egyébként a halálunk pillanatában lebomlik róla, vagy lehullik rólunk, vagy mi kiszabadulunk ennek a rabságából. Ne engedjük, hogy ezek az érzések, vagy ezek a tapasztalatok határozzák meg, hogy kik vagyunk. Új természetünk van, isteni természet részesei vagyunk, szeretett gyermekek vagyunk, és nem a haragnak a fiai vagyunk, és járjunk ebben. És így is folytatja másik vers, nézzétek? És járjatok szeretetben, amint Krisztus is szeretett minket. Oké, tehát mivel szeretett gyermekek vagyunk, ezért járjatok szeretetben, hogy a járásunkat, a hétköznapi életünket meghatározhatja, vagy ez határozza meg, mert szeretett gyermek vagyok. Na most, hogy mondjak valamit a szeretet felől? Nagyon sokszor, amikor a szeretetet halljuk, vagy a szeretetre gondolunk, akkor valamilyen passzív, inaktív dologra gondolunk. Nos, nem az. Így van, mert Isten szeretett, és az fiát adta. Így van, Jézus szeretett, és Lukács 15-ben utána ment az egy báránynak, kiseperte a házat az asszony, a szeretet az egy, azt akartam mondani, hogy energia nyilván, nem így akarom mondani, de így akarom mondani, értitek? Tehát annak van egy energiája. A szeretetnek van egy motivációja, a szeretet motivációt ad. Szeretett gyermek vagyok, és most motiválva vagyok, hogy szeressek, nem azért, mert kell, hanem mert annyi szeretetet kapok, és ez zubog, buzog a szívemben. Úgyhogy járjatok szeretetben. Hogy mondjak így a gyülekezetünkre nézve egy dolgot ezzel kapcsolatosan, hogy a szeretet az falakat dönt le. A szeretet az hidakat épít. És lehet, hogy kell egy idő, de ne félj szeretni, ne félj jóságos lenni, ne félj félretenni a gyanakvásodat és kezdeményezni, mert Krisztus sem azt tette a világban, hogy azt mondta, hogy annyi veszély leselkedik a szeretetre, úgyhogy elhúzódok és elmegyek valami lyukba, hogy csak önmagam legyek. Nem. Ő kiöntötte a szeretetet folyamatosan, és a Golgotai kereszten ez kicsúcsosodott, az összes gonoszság és sötétség közepette szeretett. Oké? Okay? Tehát amikor azt mondjuk, hogy oké, okay, de nem szeretek azért, mert bizonyos emberek olyanok, amilyenek, hát pontosan az a lényeg, hogy a szeretet nem függ a másiktól, vagy másoktól, vagy a környezettől, hanem a szeretet az annak ellenére szeret. És még egyszer, ez Isten természete, és ez a te természeted és az én természetem. Járjatok szeretetben, amint a Krisztus is szeretett minket. Harmadik vers. Paráznaság pedig, és bármiféle tisztátalanság, vagy kapzsiság még szóba se jöjjön köztetek, amint az a szentekhez méltó, sem trágáság, vagy bolond kétértelmű beszéd, amely illetlen, hanem inkább hálaadás. Oké, miről beszél itt? Arról, hogy a körülöttünk lévő világnak teljesen máshogy él, a bűn által meg van romolva, el van veszve. Mi a megtérésünk előtt, minket teljes mértékben ez jellemzett, mert részei voltunk ennek a világnak, teljesen meg voltunk romolva, és ezek voltak a legfőbb vágyaink, ugye a bűn és a sötétség. De most nem azok vagyunk. Okay? És ezért paráznaság, vagy tisztátalanság, szexuális tisztátalanság, vagy kapzsiság, és hozza ezeket, ami még szóba se jön köztetek, mint a szentekhez méltó. Tudod, nem méltó ez a szentekhez, azokhoz, akik vagyunk. Nem méltó azok a dolgok, amik a világot jellemzik. Nem méltó. És korábbi fejezetben, negyedik fejezetben használta Pál apostol ezt a kifejezést, hogy mint a ruhát, hogy levetkőzni és felöltözni. És nagyon sok hívő, mivel nem tudja az azonosságát, az identitását, ezért nem is tudja, hogy hatalma van levetkőzni ezeket a bűnöket, hatalma van ezen bűnök felett, hatalma van felöltözni az új természetre vonatkozó cselekedeteket, mert nem ezek vagyunk. Oké? Okay? Úgyhogy paráznaság, vagy tisztátalanság, vagy kapzsiság, ami azt jelenti, hogy a pénz irányítja az életemet. Igazából a döntéseimet annak alapján hozom. Ez az én Istenem, ez adja a vigaszt, a támaszt, a reményt, az életet. És azt mondja, hogy tudod, ne, nem kell. Újuljon meg az értelmed, ez nem te vagy. Élhetsz egy tiszta életet, élhetsz egy olyan életet, ahol nem a pénz határoz meg téged, szabad vagy a pénztől, és szabad vagy adni, szabad vagy a pénz áldás másoknak, áldása, hogy adsz, megáldani másokat, ez egy eszköz az áldásra. Azért, mert szent vagy, ahogy szentekhez méltó. Oké, és aztán persze beszél a szavakról, és sem trágáság, vagy bolond kétértelmű beszéd, amely illetlen, hanem inkább hálaadás. Inkább hálaadás. Oké? Ez illik a szánkba, a hálaadás. És aztán azt mondja 5. vers, mert azt jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalnak, vagy kabzsinak, aki bálványimádó, sincs öröksége a Krisztus és Isten országában. Oké, mit jelent ez a vers? Azt jelenti, hogy ellene megy ez a vers a kegyelemnek? Nem megy ellene, hanem azt mondja, hogy igazából aki parázna, és itt a természetére utal, parázna, tisztátalan, kabzsi, egy kabzsi ember, kabzsi termény, az nem megy Isten országába. Azért, mert ő nem egy újonnan született ember. Oké? Tehát mi új természettel bíró, isteni természettel bíró, újonnan született hívők, mi el tudunk bukni, és el is bukunk dolgokban. Oké? De az nem azt jelenti, hogy paráznák, kabzsik, és tisztátalanok vagyunk. Hanem meglettünk tisztítva, meglettünk szentelve, meglettünk igazítva, azt hiszem 1 Korintus 6, 11. vers környékén. Oké? De itt van ez a gondolat, mert ez akkor íródott, amikor a gnosztikusok volt, sok hamis tanítás volt, de az egyik ez a gnosztikus tanítás volt, ami azt mondta, hogy ami arról szólt, hogy mivel a szellemet számít, ezért a fizikai testedben bármit tehetsz. És voltak orgiák, és mindenfajta tisztátalanságok, és hatalmas zabálások, és szexuális orgiák, és mindenfajta tudod, dolgok, amik nem illenek a szentekhez, így van, nem illik az új nem illik az, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ők azt mondták, hogy figyelj, ez csak a test. Ez csak a test. A szellem az, ami számít. A szellem az tiszta, úgyhogy ez tök mindegy, hogy mit teszel a testeddel. És a válasz erre az igének a válasz, hogy a szellemet tényleg tiszta, de nem mindegy, hogy mit teszel a testeddel. Ez persze Pál apostol újból és újból. Nem mindegy, hogy kinek a szolgálatára állítod. Oké, és ezért mondja a 6. vers az, hogy senki titeket be ne csapjon üres beszédekkel. Tehát ezek voltak azok az üres beszédek, hogy ilyeneket mondtak. És ne csapjon be senki titeket üres beszédekkel. Mert a te járásod számít, hogy mit teszel a testeddel, számít, hogy milyen döntéseket hozol, számít. Mert tekintélyed és hatalmad van a bűn hatalma felett. Nem kell, hogy többé uralkodjon rajtad a bűn, Róma 6.14. Így van? Róma 6.14 azt mondja, hogy mivel kegyelem alatt vagyunk, ezért a bűn nem uralkodik rajtunk. Az a hívő, aki napról napra a kegyelem alatt él, tapasztalatilag a bűn nem uralkodik rajta. Oké. Úgyhogy senki titeket benne csapjon az üres beszédekkel, mert ezek miatt jön el Isten haragja a hitetlenség fiaira. Nem ránk, a hitetlenség fiaira, azon bűnök miatt, amit az előbb fel volt sorolva, ezek miatt jön Isten haragja. Ezért, 7. vers, ne legyetek részesei ezeknek. Ne legyetek részesei. És ez egy nagyszerű dolog. 8. vers. Mert egykor sötétség voltatok, most pedig világosság az Úrban. Hé, mit szólsz ehhez? Mi az indoka? Az, hogy mert egykor, figyelj, az, hogy sötétség voltatok. Mindig sötétség voltatok megtérésetek előtt. 24/7-ben, vagy 7/24-ben sötétség voltatok. Még amikor jókat tettetek, akkor is sötétség voltatok, és azok nem voltak jók. Oké, de most, ezt hallgass, világosság vagytok. Mik vagytok? Világosság vagytok. Figyelj, világosság vagy. Világosság vagy az Úrban. És nem csak akkor, amikor jót teszel, hanem 7/24-ben világosság vagy. Amikor alszol, világosság vagy, mikor fekszel, világosság vagy, mikor felkelsz, világosság vagy, most is világosság vagy, mindig világosság vagy az Úrban. Világosság vagy. Nézd meg! Tehát járjatok úgy, mint a világosság gyermekei, megvan? Te figyelj, az evangélium az mindig pozitív motivációt ad. A kegyelemnek a beszéde, a kegyelem evangélium mindig pozitív motivációt ad. Tehát nem negatív a motiváció, hogy fú, akkor ez és ez fog történni, és hogy félj, és vigyázz, mert kiesel Isten kegyelméből, és vigyázz, mert Isten nem fog annyira szeretni, és nem fog elfogadni, és tepernet kell. Nem. Hanem míg a világosság vagytok az Úrban, ezért most pedig, tehát járjatok úgy, mint a világosság gyermekei. Oké, mert a világosság gyümölcse minden jóságban, igazságban és valóságban van. Oké, ez azt jelenti, hogy a világosság gyermekeként jártok, akik világosság vagytok az Úrban, és ezekben a jó cselekedetekben éltek, kedvességben, jóságban, szeretetben, egymás felé való szolgálatban, mások felé való szolgálatban, és a világosságnak a gyümölcse jóságban, igazságban és valóságban van. Ezek nagyon valós dolgok. És most figyelj, lehet, hogy összekavarodunk, mert úgy tűnik, hogy a bűnnek a cselekedeté, vagy a gonosz tettek, vagy a bűn, azok nagyon valós, állandó, hosszú távú dolgok. De a Biblia azt mondja, hogy nem. Ezek, ez semmi. Tudod, ez elmúlik. Viszont a világosság gyermekeként, amiket teszünk, az örökre megmarad. Jelenések 14-ben arról beszél, hogy a hívőket követik a jó cselekedeteik. Tudod, követik a tetteik. Amikor bemegyünk a mennybe, és aztán tudod, hozzák a nagy kamionok, ifák, zil, teherautók, púposan felrakva, utána a tetteidet, a jó cselekedeteidet. Figyelj, kezdve a legapróbbaktól. Azt mondod, hol van ez? Azt mondom, a Bibliában. Zsidók 6. Azt mondja, talán 11, 12, 13, mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfelejtkezzék a szeretetetekről és a jó cselekedetekről, amit egymás iránt tanúsítottatok. Figyelj, Isten nem felejt el egyet sem. Egyet sem. Emlékeztek a példázatra? Vagy amit Jézus mondott, nem példázat, hanem azt mondja, hogy egy pohár víz, amit a tanítvány nevébe adsz, megvan a jutalma? Vagy emlékeztek Máté 25-ben, amikor arról beszél, hogy azt fogjuk majd mondani, szó szerint azt hiszem, hogy ez a nyomorúság időszakára vonatkozik, de a nyomorúságban is szentek azt fogják mondani, hogy mikor, azt mondja, hogy mikor éhes voltam, ennem adtatok, szomjas voltam, innom adtatok, fáztam, akkor felruháztatok. Mikor tettük ezt, Uram? Mikor tettük ezt? Hogy mi sok mindenre nem fogunk emlékezni, de azt mondja, hogy a világosságnak a gyümölcse minden jóságban, igazságban és valóságban van. Ezek valós gyümölcsök, amelyek hosszú távú, maradandó gyümölcsök. És az ámulatos. És te nem számolod őket. Mert nem vagy én tudatos, hanem Krisztus tudatos vagy. Szeretett gyermek vagy, szent vagy. Így van? És az ő remek műve vagy, amely, és arra lettél alkotva, hogy az előre elkészített jó cselekedetekbe jel. Csak azt akarom mondani, hogy ne legyünk restek. Ne restüljünk meg a jó cselekvésben, Galata 6. A jó cselekvésben meg ne restüljetek, mert ezek ámulatos dolgok. És persze vannak, Isten a lehetőség, ne tartsuk vissza a szeretetet, ne tartsuk vissza a bátorítást, ne tartsuk vissza a gyakorlatban, hogy látsz egy szükséget körülötted és lépj, hanem élvezük. Egy Péter, azt hiszem, hogy 6-szor beszél arról, egy Péterben 6-szor van ez a kifejezés, hogy jó cselekedetek. És ez számunkra, protestáns hívők számára, amikor halljuk, hogy jó cselekedetek, akkor olykor visszahőkölünk, mert pontosan a protestantizmusnak a lényege az, hogy ellenállt annak, vagy ellene fordult annak, amit a katolicizmus mondott, hogy a jó cselekedetek által lehet a mennybe jutni. De nem erről van szó, hanem arról, hogy mi az életednek az iránya. Egy Péter első levele. Tudod, az életednek mi az iránya? Miről szól? Merre megy? Mivel töltöd meg a napjaidat? És azt mondja, hogy egy üldöztetett környezetben, amiben voltak a keresztények, azt mondja, hogy jó cselekedetekkel járjatok elől. És igen. Oké, úgyhogy gyertek még velem. Úgyhogy a világosság gyümölcse minden jóságban, igazságban és valóságban van. 10. vers. Vizsgáljátok meg, hogy mi kedves az Úrnak. Megvan? 10. vers. Mit mond nekünk a Szent Szellem? Azt mondja, hogy tudod, hogy vizsgáld meg, mi kedves az Úrnak. Vizsgáld meg. Van egy ilyen mondás, valamelyik filozófus, görög filozófus ezt mondta, hogy egy meg nem vizsgált életet nem érdemes élni. Figyelj, újból és újból fel kell tenni a kérdés, hogy az út, amelyen járok, tényleg ez az út, amin akarok járni? Tényleg ez kedves az Úrnak? Tényleg ez az az út? Vagy nem ez az út? Mert annyira bele tudunk ragadni különböző szokásokba és utakba, és vizsgáljátok meg, hogy mi kedves az Úrnak. És ne legyen részetek a sötétség gyümölcstelen cselekedeteivel, hamarosan befejezem, csak még ezt a pár vers. Ne legyetek részetek a sötétség gyümölcstelen cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le azokat, mert amiket titokba tesznek, azokról még beszélni is szégyen. Mindaz pedig, amit a világosság leleplez, napvilágra jön, mert minden, ami napvilágra jön, világosság. Ez egy jó írásrész, most nem tudunk belemenni a mélybe, mert szeretném befejezni ezekkel. Azért mondja, 14. vers, nézd csak, ébredj fel, aki alszol, és támadj fel a halálból, és felragyog neked Krisztus. Oké, mit mond ez? Azt mondja, hogy ébredj fel, aki alszol. Így van? Miről beszél? Arról beszél, hogy itt vagyunk a világban, a világ bűnben van, mindenfajta bűnben, a sötétségnek a cselekedetei. Itt vagyunk mi a világosság, vagyunk az Úrban, a világosságnak a gyermekei, szentek, ahogy olvastuk, remek művek, műalkotások vagyunk, és hogy ébredj fel, aki alszol. Tehát eddig beszélt így a bűnökről és a testi bűnökről, most pedig beszél arról, hogy nagyon könnyen passzívak vagyunk, inaktívak vagyunk, nagyon sokszor nem élünk az Isten adta lehetőségekkel. Velem vagytok még? Tehát nyilván, ha bűnről beszélünk, így van, Gergővel talán beszéltünk tegnap erről, van a bűn, amit teszek, ez az angolban the sin of commission, és aztán a bűn az is bűn, hogy tehetnék valamit, így van, de nem teszem meg, inaktív vagyok, passzív vagyok. És aki jót tehetne, de nem teszi azt. Vagy hogy is hívják ezt a teológiában, vagy bizonyos teológiában, a jóságra való restség, azt hiszem így, a jóságra való restség. Hogy lehet, hogy nem szoktunk így gondolkodni, hogy a jóságra való restség. Aztán persze van a múl, igen. De a jóságra való restség. Vagy azt mondjuk, ébredj fel, aki alszol. Ébredj fel, aki alszol, aki, és miről beszél? Felébredni a közönyből, felébredni a nem törődönségből, felébredni a letargiából, felébredni a cselekvésképtelenségből, felébredni a csügget fásultságból, felébredni az érdeklődés teljes hiányából. Így van? Tehát, hogy igen, ezek nem olyan bűnök, mint a paráznaság, szexuális tisztátalanság, meg kapzsiság, ami bálványimádás. Nem, ez nem olyan. De azt mondja, hogy figyelj, ébredj fel, és meg fogod látni. Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked Krisztus. Ez a felragyog neked, ez igazából azt jelenti szó szerint, mikor reggel fel kell a nap, hajnalban kivirrad neked Krisztus. Azért, mert világosság vagy az Úrban, ezért ébredj fel bátran, járj világosságban, mert ez vagy te. Oké, és figyelj, nézzük meg ezeket a befejező verseket. Nézzük, jól gondoljátok meg azért, hogyan járjatok. Még egyszer, itt van ugye a járás. Tehát újból és újból a járás. Nézd meg, figyeljetek, jól gondoljátok meg azért, hogyan járjatok. És figyelj, vannak az életünkben időszakok, nem időszakok, hanem mindig szükségünk van igazításra. Ez olyan, mint a futóművek az autónál, így van? Hogy elviszed a szervizbe, és igazítani kell a futóműveken, mert mész az úton, és neki mész egy patkának, egyszerűen csak az út elégyenetlenségei miatt, a gödrök miatt. A futómű az mit csinál? Elállítódik. Vannak itt nálam műszakibak, elállítódik. És azt mondja, hogy mindig szükségünk van futómű igazításra, és mindig szükségünk van feltenni a kérdést, hogy jól gondoljátok meg azért, hogyan járjatok? Nem mint tesztelenek, hanem mint bölcsek. Mondok egy példát. Hogyha tudod, folyamatosan úgy érzed, hogy keserű vagy, és te vagy keserűséggel. Így van? Érdemes végig gondolni, így akarsz járni? Tudod, ez vagy te valójában? Vagy pedig azt mondod, tudod mit? Elegem van ebből. Én nem ez vagyok. Én új teremtés vagyok Krisztusban. Én Istennek a gyermeke, világosság vagyok az Úrban. Én szeretett gyermek vagyok. Levetkőzheted a keserűséget. Lehet, hogy tudod, legyen az ítélkezés, vagy kritika, vagy másoknak a megvetése, vagy bármilyen, tudod, olyan bűn, amiről itt szó volt, hogy jól gondoljátok meg azért, hogyan járjatok. Nem mint esztelenek, hanem mint bölcsek. És nyilván igen, amikor felébredünk az alvásunkból, így van, történt már, imádkoztál mondjuk, időt töltöttél Istennel, és egyszer csak rádöbbentél. Velem történt sokszor. De jó ég. És az életemnek egy területe lehet, hogy a családom felé, lehet, hogy egy szellemi terület felé, lehet, hogy egy gyakorlati terület felé jövök, hogy te jó ég, teljes mértékben ezt elhanyagoltam. Teljes mértékben. És a szellemi világoság bőn is élővé tesz, éberré tesz, figyelmessé tesz, és van szellemi megértésem most azon a területen. Az Úr tanítani akar engem, vezetni akar engem, munkálkodni akar. Oké? Úgyhogy ne legyetek esztelenek, hanem mint bölcsek. Gondoljátok meg azért, hogy olyan járjatok. 16. vers, nézzünk. Áron is megvegyétek az alkalmat, mert a napok gonoszak. Oké? Fejezzük be itt ezekkel. Hogy a napok gonoszak, egy gonosz világban vagyunk, a bűn megrontotta, és mi a világosság gyermekei vagyunk, és amikor szellemileg éberek vagyunk, akkor elkezdjük megvásárolni az alkalmas időket, kihasználni. Mikor azonban szellemileg alszunk, akkor igazából nem használjuk ki. Így kifolyik az élet a kezünkből, kifolynak a napok, a hetek,
a hónapok, nincs bennünk felismerés, nem látjuk azt, hogy változtatni kéne valamin, nem látjuk, nincsen szellemi felismerésünk. Talán Billy Graham-től hallottam ezt a történetet, hogy valaki ment az erdőbe este, és talált egy kis zsákot, tele ilyen darab valamikkel a zsákba, és ahogy ment, egy tó partjára ért este, és fogta, és elkezdte így dobálni őket a tóba, amit talált, kacsázott velük, meg stb. És aztán egyet benne hagyott a zsákba, és mikor hazaért, lefeküdt, és másnap reggel, mikor felkelt, a világosságban elővette, és azt látta, hogy ez egy gyémánt. Egy gyémánt. És ez egy gyémánt. És én tegnap este mentem, és ezeket eldobáltam a tóba. Így van? Lehetőségek. Milyen lehetőség? Á, az Istennevő kapcsolatomban. Így van? Kihasználni, élni. Imádságban, igében, személyes életben, imádó életben. Csak ki élni ezekkel a lehetőségekkel. B. Lehetőségek arra, hogy építsem a Krisztus testét, építsem a gyülekezetet, a testvéremet. Akik vagyunk, igen, építsük. Használjam az ajándékaimat. Lehetőség arra, hogy szolgáljak olyanok felé, akik nem ismerik még az Urat. Különböző módokon a lehetőségeimnek megfelelően. Csak kihasználni, áron megvásárolni az alkalmat. A görög szó igazából az, amikor egy kereskedő elmegy, és megvásárol, tudod, lát egy jó vételt, és megveszi, lecsap rá. És azt mondja, hogy áron is megvegyétek az alkalmat, mert a napok gonoszak. Ehhez azonban mi kell? Így van? Az, hogy szellemileg éber legyek, felépült legyek, motivált legyek az evangélium, a kegyelmi evangélium által, megértsem, hogy mi Isten akarata, és most megváltom áron is az alkalmat. És a jó cselekedetek majd követnek engem, a jóságnak a gyümölcse minden igazságban, vagy jóságban, igazságban is, és valóságban van. Oké, úgyhogy áron is megvédjétek az alkalmat, a napok gonoszak, utolsó vers. Nézd meg, azért ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, hogy mi az Úr akarata. Velem vagytok? Velem vagytok. Azért ne legyetek esztelenek. Azért, mindazért, ami eddig el lett mondva. Mindazért, mert legyetek követői az Istennek, mint szeretett gyermekek. Járjatok szeretetben, ahogyan Krisztus is szeret minket. És ezért most ne legyetek esztelenek. Ugye te mi is tudunk esztelenek lenni, abszolút. Ugyanúgy, mint azok, akik nem ismerik Krisztust, mi is ugyanúgy élhetjük az életünket esztelenül. Mint hogyha, ahó, nem lakik ott senki? És most nem sima gondolkozásról beszélek, hanem szellemi felismerésről. Amikor egy testvéremmel beszélek, szellemi felismerésről, és a szeretet erejéről, és a hatalmáról, ami falakat tud lerombolni idővel, lehet, hogy nem azonnal, de nem baj. Miért nem baj? 1 Korintus 13:4 azért, mert a szeretet először is hosszú tűrő. Woo! Kedves! Woo! Így van? Úgyhogy nem volt velem barátságos. Én próbáltam őt szeretni, és ő elutasította. Ennyi! Szeretet! Hosszú tűrő! Oké, hosszú tűrő! Kedves! Nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel! Mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr, a szeretet soha el nem fogy! Hello, gyülekezet! Ezek vagyunk mi, világosság gyermekei. És ennek tekintélye van ereje, és amint tapasztalod a lelkedben és jársz ebbe, ez annyira építő, annyira bátorító. Oké? Úgyhogy ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, szellemi felismerés, hogy mi az Úr akarata. Oké? Mikor azt mondja, hogy mi az Úr akarata itt nem arra, hogy na most Angliába dolgozzak, vagy Németországba dolgozzak, vagy Hollandiába dolgozzak, vagy Kuwaitba dolgozzak. Most csak úgy bedobtam, jó? De alapvetően nem erről szól, vagy most melyik iskolába menjek tovább tanulni. Nem erről szól, mi az Úr akarata. Azt nem mondom, hogy ezekre nézve, vagy az életünk részletére nézve az Úrnak nincs vezetése, hanem itt sokkal inkább az, hogy mi az a szellemi iránya az életemnek, és hogy van-e szellemi iránya az életemnek. Megértem, hogy mi az Úr akarata. Ha nyugdíjas vagy, mi az Úr akarata? És most nem hogy tudod, hogy mi az az irány az életedre, az a gyümölcsöző irány, ahogy te bőven tudsz gyümölcsözni. Egy teljes idejű, támogatott misszionárius vagy a magyar állam által. És az Úr akarata. Így van? Ha egyetemre jársz, és aztán ott vannak az osztálytársak, hogy mi az Úr akarata, hogy bölcsen megvásárold az alkalmas lehetőségeket, mint a világosságnak a gyermeke. Így van? Úgyhogy azért, igen, lássátok meg, hogy mi az Úr akarata. Úgyhogy értsétek meg, hogy mi az Úr akarata. És Kolossé 1 beszél erről, de már nem megyünk bele. A Kolossé 1-ben, ha megnézed a Pál apostol imádságát, ott azért imádkozik, hogy megismerjék Isten akaratát. Isten akaratát. És ámulatos. Az egyik legnagyszerűbb dolog, ami megtörténhet az életedben, és ott lehet az életedben, az, figyelj erre, az, hogy Isten, amikor tudod, hogy Isten akaratának az epicentrumába vagy. És most nem azt mondom, hogy hú, most pont azt sem, nem erre gondolok, hanem van egy szellemi iránya az életemnek, és van Isten, egyszerűen csak Isten akarata, Isten akaratában élek, Isten akaratában. És ez ámulatos. Oké? Úgyhogy ne legyünk keszteleknek, hanem legyünk bölcsek. Mert a világosság gyermekei vagyunk, és ébredj fel, aki aluszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Amen. 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 Úgyhogy köszönjük neked, Urunk, a te igédet. Köszönjük, Uram, az igédnek a gazdagságát. Uram, amikor te itt voltál köztünk, akkor széllyel jártál, és jót cselekedtél. És Uram, köszönjük azt a tekintét, amit adtál nekünk, azt a hatalmat, amit adtál nekünk a jóra, hogy áldás legyünk másoknak, hogy építsünk, hogy azt mondjuk, ami építő, hogy szeressünk, és hogy téged leplezzünk le szavainkkal, tetteinkkel, megnyilvánulásunkkal, szívünkkel, téged leplezzünk le a világ számára, egymás számára, Uram, hogy egy láthatatlan Isten láthatóvá tehessünk. És köszönjük, Urunk, hálásak vagyunk. Uram, csak imádkozom azért, hogy te Szent Szellemed nyitogassa a mi szívünket, a mi szemeinket. Munkálkodj köztünk az életünkben. Munkálkodj, Uram, hogy lássuk és tudjuk, hogy mi a te akaratod. Hogy szellemi világosságban éljünk, szellemi felismerésben éljünk, megértsük a szellemi háborút, megértsük azt, hogy a napok gonoszak, megértsük azt, hogy mit jelent megvásárolni az időt, a lehetőséget, és hogy isteni motiváltságban és kezdeményezésben éljünk, Uram. Köszönjük neked, köszönjük, köszönjük. Jézus fiad nevében. Amen. Amen, amen. Na hát, köszönjük, Urunk, ezt, és jó volt mindannyiótokkal lenni. Hogy mondjak két dolgot számunkra, akik itt vagyunk. Van egy felajánlás kosár, úgyhogy ha szeretnél ilyen módon, fizikai módon adni, akkor megteheted, és számunkra, akik nem itt vagyunk, vagy máshogy szeretnénk, az átutalás továbbra is működik, úgyhogy ne felejtsük el az átutalást, azt, amit szántunk, ami a szívünkön van, lehet, hogy tized, lehet, hogy adakozás, ami a szíveden van, ne felejtsd el átutalni, és lesz Zoom közösségünk, jó? Úgyhogy én hamarosan fel fogok menni az irodába, és én is becsatlakozok, de gyertek, zoomoljunk, legyünk együtt, beszélgessünk erről, Isten áldjon benneteket, sziasztok!